Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Ismét eltelt egy hónap, a nyár kellős közepén vagyunk, amikor már lassan terem minden. Van, amit már be kellett takarítani, és a megüresedett ágyásokat újból élettel kell megtölteni. Rengeteg feladat vár tehát ránk, na de hogy mit, hogyan tegyünk, abban lesz segítségünkre kertészünk, Salamon János, aki tőkön ülve várja itt mellettem a stúdióban a kérdéseiket, legfőképpen a telefonon keresztül érkezőket. Hiszen a Kertész Válaszol című műsorunk élőadás, így önöknek lehetőségük van apró cseprő gondjaikra választ keresni a szakembernél. S hogy ezt meg tudják tenni, gyorsan elmondom a telefonszámainkat, ezek pedig az 575-1718 és az 575-1719-es számok, és ha Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék e számok elé tárcsázni a 00386-2-es számokat is, és természetesen türelmesen várni, hogy bekerülhessenek az adásba. Ennyit a megszokott formalitásokról. Hát János, köszöntöm ismét a stúdiónkba. Mit is lehetne mondani időjárásunkról? Stressz, minden mennyiségben növényeink számára. Legyen az hőség, sok csapadék, vihar, kár, jégeső, az idei nyár palettájába ott van minden, ami csak létezik, és ez meglátszik növényeink állapotán is, és a jelentkező problémákon is. És hát miről beszélhetnénk leghamarabb, mint a szőlőről? A szőlőbe pedig egy nagyon erős peranoszpórás évünk van. Ez az időjárás optimális ennek a kórokozónak.
Igen, hát sajnos az idei évre azt kell mondani, hogy nagyon erős fertőzési nyomás van a peronoszpórára. Ez abból adódik, hogy tehát nagyon csapadékos időjárásunk van. A peronoszpóra terjedéséről azt kell tudni, hogy 10 Celsius fok fölött és 10 mm csapadéktól már fertőz, ez már kora tavasszal elindul. A lappangási ideje az változó, itt hőmérséklet és csapadékmennyiségtől függ, de ilyen csapadékos időszakban is melegben sokkal előbb jelentkeznek a tünetek. Aki nem ismerni, azt a levélen megjelenő tünet, ez a sárgás, olajfoltszerű tünet, és a fonáki részén ez a fehér bevonat jellemző.
Én úgy gondolom, hogy minden szőlőtermelő ezzel így szembesül van. A hosszú évek során. Tehát a betegséget azt azért úgy felismerjük, szisztemikus szereket használunk ebben az időszakban, mire kell vigyázni? Tehát azt szokták mondani, hogy 10-14 napig biztonságban van a szőlő. Biztonságban van?
Ezt nem mondanám, hogy biztonságban van, mert a szőlő azért még intenzív fejlődési státuszban van. A csapadék hatására, hogy felveszi a talajból a nedvességet, azáltal sokkal hamarabb felhigulnak ezek a felszívódó szerek, ezért ilyenkor sűrűbb permetezési periódussal 7-8 naponta célszerű permetezni. A felszívódó szerek mellett még a jól bevált részt is mellé kell rakni, ez egy plusz védelmet még nyújt.
Nagyon fontos, beszéltünk már az elmúlt adásban arról, hogy nagyon fontosak a zöld munkák a szőlőbe. Ennél jobban szellősebbé tegyük a lombozatát a szőlőnek. Ez egy nagyon fontos dolog ebben az időszakban továbbra is, és június vége, július eleje egy nagyon fontos kártevő elleni védekezés ideje nálunk 23-a, június 23-ától július 3-áig adták ki az első kötelező védekezésre a határozatot. Mi ez a kártevő? És honnan jött?
Hát, mind a kártevőink nagy része Amerikából jön, ez egy szőlőkabócáról beszélünk, ami ellen azért kell védekezni, mert nem is a kabóca kártétele, hanem az utána létrejövő fitoplazmás betegség, ami a szőlőt tönkre teszi. Ennek nagyon jellegzetes tünetei vannak, a levelek a fonáki rész felé kanalasodnak, a vesszők nem érnek be, a a kék szőlőnél pirosasra változik el a levélszín már ősz előtt is. Ezeket a tőkéket minél előbb a fürt kezdemények leszáradnak, ezeket minél előbb el kell távolítani az ültetvényből, elégetni, kiszedni, mert erről fertőz tovább a kabóca, hogy szivogatja a leveleket.
Mennyire elterjedt ebbe a térségbe ez a betegség? Határon innen, határon túl?
Hát azt kell mondanom, hogy elég jelentős kártevőnk lett az amerikai szőlőkabóca, és úgy, mint itt határon túl nálunk Magyarországon is jelentős kártevő lesz, és jelen esetben is jelentős már, mert tizedelni tudja az ültetvényeket. Az egyes fajtákra azt kell mondanom, hogy a szőlőnél van, amelyik érzékenyebb a betegségre, előmutat tüneteket, kabóc ellen kell védekezni. Más nem tudunk. A legnagyobb probléma az, hogy a kabócának a gazda növénye igazából az iszalag, ami mindenhol ott van, főleg ahol akácos terület van, ezeken talált, meg az elhagyatott ültetvényekben van a legnagyobb gondolom, mondjuk védekezés nincsen.
Milyen szereket lehet használni?
Hát nálunk, amit lehet használni, az a piretrin hatóanyag, növényvédőszer, a karatezeon, ami egy rövid élelmezési idejű, és direkt behat a kabócákra.
Mi nálunk pedig engedélyezve van a mostani határozat szerint a Szivantó, a Mospilán és a Moventa. Ez a három szer, ami mi nálunk engedélyezett, igen. És lassan majd a második védekezést is el kell végezni, ennek mikor van az ideje?
Hát igazából elég elhúzódó a rajzás, ezért nagyon jó, hogy a növényvédelmi intézetek azok figyelik ezeknek a rovaroknak a rajzását, és adnak egy információt, hogy mikor célszerű védekezni ellenük, mert igazából a kifejlett egyedek ellen tudunk védekezni.
És van egy hallgató a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Szabóné Márta vagyok a Hotról.
Tessék!
Én köszönöm, hogy fogadták a hívásomat, és azt szeretném a Jánostól kérdezni, hogy a citromfámon nincs. Kettő termés van, volt rajta nagyon sok, még rajt is van, de se virág, semmi nincs. Hogy mi lehet ennek az oka?
Hát több oka is lehet. Ez a citromfa, ez mikor volt átültetve utoljára?
Hát már nagyon régen, hiszen kérdeztem öntől, azt mondja, hogy össze ne ütessük át, hogy majd tavaszra kéne, de hát nem lett átültetve, mert talán volt rajta 70-80 darab citrom.
Igen, az a probléma, hogy egy idő után a talajba annyira kiéli azt a talajt, és a tápanyagot fölveszi, a gyökerek se tudnak növekedni, és ha például a gyökér nem növekszik, akkor hajtás növekedése lesz a növénynek, és ezáltal le is szórja a levelét is, meg a citromot is.
Nem szórta le, azt nem vettem észre. És akkor mit tanácsol? Most át lehetne ültetni?
Hát, ha óvatosan ki tudják venni, akkor célszerű lenne átültetni, mert a citromnak még van hajtás növekedése, óvatosan igen. Kiveszik, és egy kicsit a gyökereit meg lehet vagdosni késsel, hogy új gyökérképződés legyen, és utána célszerű tápoldatozni két hetente, hetente.
Közben neki egy kis wallinget, meg tápoldatot is, mert annyira meghálálta, hogy az nem igaz.
Igen, hát azért elég tápanyagigényes növényről van szó, meg a vizet is szereti, főleg ha nagyon napsütéses helyen van.
Minden, olyan árnyékos helyen tartjuk, és minden nap reggelzte meg öntől.
Igen, az célszerű.
Hallóatár szájába is. Hogy alulról is kapjon. Meg most volt eső a 28 milli, úgyhogy megöntözte az levele is szép. Na most, kedves János, még azt szeretném kérdezni, mit tetszik tanácsolni, hogy nem tudom önök felé, hogy mondják, a pünkösdi rózsa. Ilyenkor le lehet vágni a levelét, szárát.
Ez a fás pünkösdi rózsáról van szó, vagy a lágyszárulról, ami visszahúzódik a talajba?
Nem, inkább a fásszárú.
A fásszárút? A fásszárút általában, ha meg akarja metszeni, akkor inkább augusztusban célszerű megmetszeni.
Igen.
Gondolom, nagyon nagyra nőtt a kertbe, az a problémája vele.
Nem, akkor lehet, hogy a másik fajta. Ilyen, hát olyan bokorszerű.
A lágyszerű, de ilyenkor ennek talán jobbára csak a virágjait kell.
Igen, az az igazság, hogy az ősszel elszárad, akkor teljesen visszahúzódik a talajba. Igen. Ilyenkor azért nem vágjuk le a leveleket, mert a levelek, ahogy fotoszintetizálnak, úgy erősíti a talajba lévő hagymáit, gumóit igazából. Itt csak a virágos, ami elvirágzott, azokat kell levágni, hogy ne fejlesszen magot, mert azzal még több tápanyagot veszel.
Értem, az fölszé. Jó. Nagyon köszönöm ezt a...
Ha minden igaz, van egy másik hallgató is a vonalban, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék!
Én szeretnék hibiszkusszal virágom van, egy méteres májusba kaptam, és még nem virág, akkor volt egy három rózsaszín virág dupla, most még többet nem virágzik.
Ez a szobába tartható változat, vagy ez a kerti máj vagy cserjéről van szó?
Ez kint való, kinti.
Igen. Hát igazából ezek mindig a friss egyéves hajtásokon hozza a virágot, aha, és az a probléma, hogy gondolom azon annyi virág volt, ha egy hajtás volt, az elvirágzott igazából.
Igen.
Célszerű lenne visszavágni, hogy hozzon új hajtásokat, jövőre már bokrosabb lesz, mert ez egy cserje, és igen, akkor jövőre több virágot fog hozni.
Igen, akkor idén többet nem is fog virágozni?
Hát nem nagyon, ha elvirágzott az ágrész igazából.
Hát jó, mérnök úr, nagyon szépen megköszönöm a válasz, és a viszonthallásra.
Visszatérve egy kicsit a pünkösdi rózsára, amit az előbbi hallgató említett, ilyenkor visszavágáskor mennyi az a rész, amit azért távolítsunk el, és mi az, amit meg kell hagyni? Tehát a többi elvirágzott tövényeinknél, tehát lesz majd kardvirág, meg a többi rózsákat, mennyire vágjuk vissza, amikor így elvirágoztak?
Igen, a hagymás növényeinknek nagy részét úgy célszerű eltávolítani, hogy virágszárat, hogy ne maradjon rajt magkezdemény, amit hoz, de levele azért kell rajta hagyni, hogy erősödjön a hagyma őszig.
Tehát ez az a felső egyharmad körülbelül?
A felső egyharmad, igen, hogy a levelek megmaradjanak. A rózsánál ott meg azt kell tudni, milyen rózsánk van. Ez mindig problémás volt, hogy most teahibrid, parkrózsa, poliant, ezeket mind máshogy kell visszametszeni. A teahibrid rózsákat, azokat erőteljesebben, ott az a lényeg, hogy minél hosszabb virágszárat hozzon, és hogy virágozzon. Például egy törperózsánál, ott meg csak az elvirágzott virágrészeket távolítjuk el, meg egy parkrózsánál, az első éplevélnél vágjuk el a virág alatt igazából, mert ott új hajtás jön minél hamarabb, és arról fog újra virágozni, ha remontáló típusról beszélünk.
Ezért vágják akkor ilyen erősen vissza. Például a parkokban most nagyon divatos ezek a kis, alacsony, szétterülő rózsák.
Hát igazából nem, mert azokat nem kéne ilyen intenzíven metszeni, csak ilyen megszokásból történik ez az erőteljes visszametszés. Sőt, ez még árt is a növénynek, mondjuk egy ősszel így erőteljesen visszametszük, mert ha belegondolunk, ő a tartalék tápanyagát, ami a térre felkészül, az a fás részekben tartalékolja. Ha ezt eltávolítjuk, akkor sokkal érzékenyebb lesz mondjuk egy téli fagyra. Vagy ha korán metszük vissza ősszel, a rózsa azért hajlamos kihajtani, és az a lágy részek elfagynak.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Itt ragadják meg az alkalmat a kertészben, a stúdióba, és válaszol a apró cseprő kérdéseikre, hibás kertben lévő hibáiknak az okára. Úgyhogy kérdezzenek. És addig, amíg várjuk, hogy egy kedves hallgató kérdezzen, térjünk vissza azért még egy kicsit a szőlőre. Péter Pál napja már elmúlt, ilyenkor azt szokták mondani, hogy vissza, az öregek azt mondták, hogy már vissza lehet vágni a szőlő tetejét, ugyanakkor több oldalhajtást hoz, de valóban megmerjük ilyenkor már csinálni, főleg ebbe az évben, amikor nagyon erős a hajtás növekedés.
Én azt mondom, hogy mindenképp célszerű visszavágni, mert azért elég nagy költsége van a növényvédelemnek, és azt a fölötte lévő másfél méteres hajtások is lehetnek a felső húzal fölött. Azt ugyanúgy meg kell permeteznünk, mert a fiatal leveleket, hajtásokat támadja meg legelőször a peronospora, az idős leveleket már nem támadja meg olyan szinten. ezzel be kell vállalnunk azt, hogy erősebb, intenzívebb oldalhajtások jönnek, amit viszont ugyanúgy el kell majd távolítanunk, ha olyan szinten elkezdenek nőni. Az egyes fajták között nagy a különbség, hogy melyik milyen szinten hoz ónajhajtásokat.
Mennyire szabadítsuk ki a fürdzónát?
A fürdzónát célszerű minél jobban a ónajhajtásokat kiszedni, a leveleket azért ne szedjük le, mert még azért erőteljesen fog sütni a nap, és megégethetjük a fiatal bogyókat ezáltal, de az utolsó fürd fölött mindegy ilyen 20 centivel a hónajhajtásokat mindenképp távolítsuk el. Tehát, hogy szellősebb legyen, mert minél hamarabb felszárad a növény, annál kevesebb esély van egy lisztharmat peronoszpóra, fekete rothadásnak az elkapására, és jobban ér a növényvédőszer is. Főleg a kontaktszert használunk, mert az csak akkor hatékony, ha az egész növény felületét éri.
Tehát van elég sok munka most jelenleg a szőlőbe. Térjünk át a kiskertre. Az ott lévő növényeink is kénytelenek elszenvedni azt a sok stresszt, amit időjárásunk okoz. Már csak itt a szerkesztőségben többen is panaszkodtak arra, hogy a paprikán, paradicsomon, mármint a termésen elbarnult foltok jelentek meg, még mielőtt sikerült volna megnőniük és egyáltalán beszínesedniük. Van-e ennek kapcsolata az időjárással, vagy sem?
Hát, ha például a csúcsi részén történik ez az elbarnulás, akkor ez egy kalcium hiány, ami jellemző a paprika és paradicsomra. Ez abból adódik, hogy ha szárazabb időszakunk van, vagy nagyon meleg van, a növény nem tudja a talajból felvenni. Ezért célszerű, amikor az első kötődések vannak a paprika paradicsomnál, ott kalciumtartalmú levéltrágyát alkalmazni két hetente, hetente, igazából az egész tenyész időszakban. Ugye a kalciumnak a lényeg az, hogy az nagyon erősítő sejtfalat, szóval az alma termésűeknél is ezért célszerű alkalmazni, hogy ne alakuljon ki ez a stippesedés, ami ez a barnás foltok, hogy a tárolást jobban elő tudjuk segíteni.
De hogyha mondjuk például adtunk tavasszal porfornet mészpor formájában, akkor is jó, hogyha ilyenkor ilyen folyékony formában adunk a növények termések számára?
Igen, igen, célszerű adni, mert a szárazság miatt nem tudja a növény fölvenni a talajból, meg a meleg miatt, és ez ha direktbe kapja a növény igazából a lomprágyáknak, az a lényege a makro- és mikroelemeknél, a kialakuló tápanyag hiányban sokkal előbb el tudjuk érni, mint egy talajon keresztül történő tápanyag juttatással.
Tehát nagyon jó, ha juttatunk a számukra kalciumot, de van szerintem több más olyan elem is, amire szüksége van a növényeknek, tehát fontosak az egészséges fejlődésébe, ilyen a magnézium, vas, terméskötődésbe, a bor, ezeket is folyékony formába kell kijuttatni?
Igen, ez a folyékony lomprágyaként legcélszerűbb. Talajon is lehet, csak akkor sokkal, sokkal körülményesebb kijuttatni, mert ezek a magnézium, a vas is igazából kis mennyiségbe tartalmazza a növény, és ezzel, hogy így lomprágyaként juttatjuk ki, sokkal könnyebben felveszi a növény, mert úgy elmosódhat a talajba.
Főleg most, hogy ennyi csapadék van. Paprika mellett paradicsom talán a legérzékenyebb a szőlő után erre az időszakra, tehát az ilyen esős csapadékos időszakra nagyon fontos, hogy ezeket a növényeket is folyamatosan kötözzük és pucoljuk.
Igen, hát a paradicsom, mint a burgonyafélékhez tartozik, együtt lehetne említeni a burgonyával. Ez a csapadékos időjárás nagyon kedvező neki a gombabetegségre, a fitoftórára, a burgonyavészre, a paradicsomvészre. Ezért célszerű azt csinálni a paradicsomnál, hogy az alsó leveleket leszedni úgy, hogy ne érjenek le a földre, mert ahogy a földre leérnek, a sára, hogy felverődik, sokkal előbb elkapja a betegséget. Ugye itt a védekezésnél azt lehet csinálni tényleg, hogy itt is kacsolni kell, folyamatosan kötözni kell. A másik jó védekezési módszer, ami igazából minden a lisztharmat kivételével nagyon sok gombás és baktériumos betegségen használható, az a sima részhatóanyag, ami egy kontaktszer, ezzel hetente, két hetente meg lehet permetezni őket.
Tehát a réz az egy nagyon jó fegyver különféle paradicsombetegségek ellen. Kedves hallgatóim, még egyszer elmondom, hogy ez egy élő adás, ragadják meg az alkalmat, hogy kérdezzenek a szakembertől. A réz mellett nagyon sokszor hallani a háziasszonyoktól, akik egyesek esküsznek a tejre. Valóban valami hatása a tejnek?
Hát a tejnek olyan szinten lehet hatása, hogy azért az egy savasabb körülményeket biztosít, és igazából felületen a hat egy bizonyos mennyiséggel, de azért olyan nagy hatása nincsen neki. Tehát azért ilyen időjárásban én nem vállalnám be otthon a kertembe, hogy tejjel permetezzem a paradicsomot.
Tehát akkor inkább maradjunk a régi módszereknél.
Igen, a bevált módszereknél.
Ahogy említettük, paprika, paradicsom, a kiskertbe egyre több ágyás üresedik meg, például a hagymafélék felszedésének is lassan itt az ideje, van, aki már felszedte, van, akire még vár ez a munka. Sok a csapadék, meséltünk már erről. Mire vigyázzunk a különféle hagymafélék betakarításánál?
A hagymafélék betakarítása, főleg most az őszi ültetési fokhagymákat kezdtük el felszedni. Az lenne jó, a száraz időben tudnánk felszedni, de sajnos erre nincs lehetőség. Ha felszedtük a hagymát, akkor nagyon jó megoldás, ha összekötözzük, vagy felfonjuk a fokhagymát, hogy minél hamarabb száradjon meg. Napon is lehet szárítani, de egy szellős melléképületben, ahol meleg van, ott célszerű utószárítani, hogy beszáradjon a hagyma fejnél lévő rész, és ezáltal a tárolás könnyebb legyen. Ugye a megtisztítása után akkor történik, mikor szinte már teljesen elszáradt a szára, és úgymond csörög már a szára, akkor vissza le lehet vágni a fokhagyma fej fölött egy-két centivel ezt a szárat, a gyökerét is le lehet szedni. Akkor érett igazából a fokhagyma, és kiszedésre érett, ha a gyökere is már szinte el van száradva, de ezt nem tudjuk megvárni, az elsős időben berohadhat.
Alig, ha nem van egy kérdező a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Magdi vagyok Lentéből. Én szeretném megkérdezni a mérnök úrtól. Cserébe ültettem paradicsomot, nagyon szépen nől, fürtös paradicsom, és egyszer csak az egyik paradicsom szemen egy ilyen barna folt, és az csak növekszik. Az vegyem, letávolítsam el, vagy mivel permetezzem meg?
Ez a barna folt, ez a bogyó végén van alul?
Igen, ilyen kávé, teljes kávészerűbe indul, és akkor utána még nagyobb bolik.
Azt le kéne venni róla, és célszerű lenne ezt a kalciumtartalmú lomtrágyát venni, ezzel öntözni is lehet, meg is lehet permetezni.
Igen.
Nem tudom, hogy gombölővel meg szokták-e permetezni.
Igen, meg amivel a szőlőt permetezi a férjem, azt is hozunk mindig haza, és azzal is megpermeteztem. Rész van benne, gombaölő, rovarölő, hát nem tudom, nagyon szépnek indult, és el vagyok keseredve, hogy ez most megint mi.
Igen, nyugodtan megpermetezhetik megint rézzel, meg ezzel a lomtrágyával, hetente egyszer permetezzék meg, ami már kialakult kalciumhiány, azzal már sajnos nem tud mit csinálni, ezt le kell róla szedni, hogy ne terhelje tovább.
Jó.
De ez a későbbiekben, ha jövőre is így ülteti, akkor célszerű, mikor már az első termés kötött, és olyan hát olyan dió nagy...
Azóta már, mérnök úr, permetezem meg, kezelem meg, szódabikarbónás locsolást, amit lehetett, ilyen házi praktikát, mindent megpróbáltam vele, hát nem tudom, hogy mennyire sikerül megmenteni.
Azért mondom ezt a kalciumot mindenképp.
Jó, rendben, van itthon, van, mérnök úr. Nagyon szépen köszönöm a véleményét. Szép napot, viszonthallásra.
Viszonthallást.
Ha nincs kérdező, akkor kicsit térjünk vissza még a hagymához. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az otthon termelt hagymánál egy-egy burok, tehát vörös hagymáról beszélünk, egy-egy belső burok, hát olyan vizenyős.
Igen, hát ez sajnos, ha csapadékos időjárásunk van, ez a gombás betegsége megjelenik. ma már azt, tényleg azt kell mondani, hogy a hagymát se tudjuk úgy termelni. Ez nagyon évjárat függő, hogy mikor milyen a hagyma, és ha mondjuk nem permetezzük. Ez ellen is a részhatóanyag, egy amisztár nevezetű felszívódó, ami egy rothadás ellen is nagyon jó. A másik nagyon jó szer, így a hagyma növényvédelmére, ez a folikur szóló, ami egy tebukonazol hatóanyag. Nálunk ez sajnos már kettes kategóriás, szóval ez zöldkönyves. Egy nagyon jó szerek úgy átlag egy kertben, mert nagyon sok kultúrára fel lehet őket használni.
Az öregek azt szokták mondani, hogy száraz évben a hagyma íze gyengébb. Egy asszályos, hát nem száraz, hát ez egy normál évben inkább úgy mondjuk, egy nagyon-nagyon aszályos évben pedig erős. A hagyma ízére miért van hatással az időjárás, ha valóban hatással van, vagy pedig inkább fajta függő?
Fajta függő is nagyban, hogy milyen ízű egy hagyma, mert vannak azok a hagymák, amik ilyen salátának való, ezek egy gyengébb ízvilág, azok egy nagyobb hagymák, de befolyásolhatja az időjárásunk is, mert ha csapadékosabb időnk van, akkor sokkal több nedvesség kerül be, vesz föl a hagyma, és ezáltal feligul a hagymának is az íze is. Ez sokban befolyásolja azért a termesztés során, hogy igazából a hagyma azért vízigényes az első növekedési időszakában, de mikor már kialakult a páncéllevel és kezd el szárani később, akkor már nem igényel annyi csapadékot.
Egy kérdező van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, András vagyok. Érdeklődnék, hogy a friss magból, idén vásárol friss magból kikelt, szépen kikelt sárgarépa, miért magzik föl?
Igen, hát a sárgarépánál ez problémás, és az az igazság, hogy többnyire a vad murok magzik föl benne, ami nem szabadna, hogy bent legyen, mert az mérgező is, és a vad murok magzik föl bent. Ez vetőmag termesztési nagy hiba, hogy nem volt izoláció, amikor termelték, mert azt kell róla tudni, hogy rovar és szél megporzású a sárgarépa termesztés során, úgyhogy a vetőmaggal volt probléma.
Pedig Zalaegerszegen egy szakboltba lett vásárolva.
Ez még nem garancia, mert nem tudni, hogy hol termelték a vetőmagot. Több helyről is láttam én is, és panaszkodtak ezáltal. Sajnos mikori vetés volt ez különben? Korán vetette, vagy
kés? Elég korán, igen.
Az is még lehetséges, hogy kapott egy hideg hatást, és ezáltal, de többnyire a benne lévő vadmurok virágzik ki ilyenkor.
Ezzel semmit nem lehet csinálni.
Hát azt ki kell belőle húzkodni, és a
de
több...
De ennek szinte az összes, folyamatosan szinte az összes.
Hát akkor ki kell szedni, és kell, most még nyugodtan másodvetésbe lehet vetni egy rövid tenyész időszakú sárgarépát, és akkor reméljük talán abban a magba nincsen benne ez a vadmurok.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is.
És minden jót viszont.
És nincs újabb kérdező. Akkor nekem van egy e-mailben érkezett kérdésem, Erzsike Kanizsáról azt kérdezte, hogy a paradicsomjainak a szárán elfekedett rész látható, most már olyan 5-10 centi hosszan. Amikor ez a fekete rész elkezdett növekedni, akkor a paradicsom szép lassan lankadni kezdett. Most azt nem tudja, hogy vásárolt palántáról van szó, vagy pedig a kerti talajjal van a gond, mert tavaly ugyanez megtörtént, és ugyanattól a termelőtől vette a palántákat, mint a tavalyi évben.
Itt most azt is kell tudni, hogy ugyanoda ültette a palántot,
hát
vagy
azt
nem.
Azt nem tudom.
Ez a jelenség, ez tipikusan egy fitoftórás, meg egy paradicsomvészes betegségre utal, hogy elindul mondjuk egy levélen, ilyen szürkés, barnásan száradni, és a növény egyik napról a másikra tönkre megy. Ennek sajnos el az időjárás, ezek a gombák megtalálhatók a talajba, de ha kedvez az időjárás, akkor fertőznek. És sajnos ez a párás, meleg, csapadékos időjárás ezeknek a fitoftórás és a burgonyavésznek a nagyon kedvez.
Tehát
ez probléma lesz idén. Uh-huh. Ha nem védekezünk ellene időben.
Hát általában kiskertben azért a gazdaszonyok nem mindig kapják elő a permetező puttonyt, és kezdenek permetezni. Igen. Ahogy beszéltünk, tej, meg szódabikarbóna, az ember hall innen, hall onnan, jobbnál jobb tanácsokat, először inkább ezt szokták kipróbálni.
Igen, és akkor, mikor már nagy a baj, akkor fordulnak segítséget. Sajnos akkor már nem lehet segíteni, mert az edény alábok, amik szállítanak a tápanyagokat, azok eltömődnek, tönkre mennek. Ilyenkor azt lehet csinálni, hogy ezeket a növényeket, ahol megjelent, ezt egyből eltávolítani, amik a felső rész kapt el, és lehet, hogy látszik, hogy szárad, akkor egy alatta lévő 15-20 centivel elvágni, és akkor még megmenthető a növény, de ha alulról indul el, akkor sajnos már menthetetlen.
Beszéltünk már arról, hogy lehet másodvetésben különféle növényeket vetni a megüresedett ágyásokba, így említette a sárgarépát. Mi minden kerülhet most még földbe?
Még nagyon sok mindent lehet vetni, és mindenkit buzdítok erre, például egy borsó helyére, a fokhagyma helyére el lehet vetni a spárgababokat, céklát, sárgarépát, petrezselymet, lehet vetni még nyugodtan, ha valaki akar, uborkát, cukkinit, ezek azért intenzíven nőnek. A hónap közepén, vagy már most el lehet kezdeni vetni, nem annyira népszerű növény a tarlórépa, a kerekrépa, de savanyításra ősszel jó. El lehet kezdeni vetni a fekete retket, amit lehet tárolni. Szóval még nagyon sok mindent lehet vetni a kertbe. Ezek általában rövid tenyész időszakúak, az őszre megdőlnek olyan szinten, hogy fogyaszthatóak lehetnek.
Hogyha valaki magot vásárol, azért hány napos hánynaposak legyenek ezek a fajták, amiket kiválasztanak?
Van, amire nincs is ráírva, hogy hány napos, mindig arra kell törekedni, hogy rövid tenyész időszakú legyen ráírva. Csemegkukoricát is lehet venni, ott már egy olyan 50-60 napos tenyész időszakkal is beszéltünk, egy sárgarépánál is léteznek ilyenek, szóval ez a kategória, hogyha azt nézzük, hogy keléstől egy olyan 2-3 hónapunk van, míg jó időnk van, azt kell nézni benne.
Gyerekkorom menza is penót főzelékével annó akkor ki lehetett volna kergetni a világból. Ma azonban már nagyon szeretem. Teljesen másképp készítve, ugyan, mint ahogy akkor a menzán kaptuk. Sajnos azonban nem találom azt a régi fajtát, amelyiknek olyan hatalmas nagy levelei voltak, és amilyen a nagymama kertjébe volt.
Hát igen, ezeket a régi fajták, amik kivesztek a termesztésből, ezt nagyon nehéz megtalálni. A vetőmagos cégeknél azt kell tudni, hogy azokat a fajtákat forgalmazzák, főként egyre jobban azt látom, hogy a kiskerti színes kiszerelésekkel már nem bajlódnak, mert nem hoz annyit nekik, mint a nagy termelőknek a hibrid vetőmag, ezáltal nehéz is ezeket beszerezni. Ha valakinél van szomszédban, itt-ott lehet találni, akkor célszerű magot kérni, nagyon jó lehet ezeket szaporítani magról, szedni róluk magot, és akkor saját magunknak előállítani. Ez egy viszonylag biztonság, úgy nézzük, mert tudjuk, hogy arról a növényről volt szedve, azt a fajtát akarjuk igazából.
Így a spenót esetében, hogy nem magozzon föl, nem menjen föl magba, melyik időszak, ameddig még el lehet vetni?
A spenótot nyugodtan lehet most is vetni, később is, szóval ha tél alá vetjük, hogy kora tavasszal legyen, azt is meg lehet majd csinálni. Igazából a spenótnál az a gond, hogy a nagy melegbe kezd el felmagzani, mint a saláta is, ahogy nézzük. Ha most mondjuk július-augusztusban elvetjük, ősszel lesz nagyon szép spenótunk még belőle.
A kiskertben áll a megtalálható egy revarbara bokor. Nagyon szép, nagy volt. Az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy sokkal kevesebb, alig hozott levelet, és egy ilyen nagy barna kupac van a tövénél. Tehát valószínűleg előregedett, hogyan tudjuk például a revarbarát szaporítani?
A rebarbalát, ha azt nézzük, magról a legegyszerűbb szaporítani, szóval hozzá egy magszárat, ha nem szedjük ki folyamatosan, el lehet vetni magját, nagyon jó kell ki, de tőosztással is lehet szaporítani, így levágjuk a levelét teljesen szinte, és akkor kiássuk, és feldaraboljuk ezeket a igazából ilyen tőrészekre, mert 4-5-6 tőrészre szét lehet szedni
tőrészt. És mikor kerüljön erre sor?
Hát vagy kora tavasszal, vagy igazából az őszi időszak a legjobb, mikor már nem lesz akkora intenzív növekedés, de a tavasz a legjobb neki.
Tehát akkor inkább várjuk meg a tavaszt,
van,
és akkor próbálkozzunk. Kapor. Nagyon sok kertben megtalálható volt, és az utóbbi időben nem éppen nem akar a kis kertekben megmaradni. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy teleszórták a kertet kapormaggal, aztán még sincs egy szál se, hogy bele lehessen rakni az uborkába. Régen azt szokták mondani, hogy csak szétszórjuk, és mindenhol van, akkor most miért nincs?
Hát igen, régen ezt szinte írtani szoktuk a kertből a kaprot. Szerintem probléma az időjárásunk. Tehát az a száraz időszakban a kapor, ha megnézzük, hiába vetjük el, hirtelen magszáradhoz, elkezd virágonni, és elszárad. Célszerű ezért inkább akkor többször vetni a kertbe, nem csak elszórva, hanem szépen mint egy sárgalépának sort húzni, beöntözni, és úgy elvetni az egészet. Egész évben lehet igazából vetni. Az a lényeg, hogy mindig fogjunk friss magot.
Kicsit térjünk rá a gyümölcsösben lévő munkánkra. Július a zöldmetszés ideje, ugyebár? Az idejében azonban például a mi kertünkben csak alma lesz, az összes többi cseresznye, szilva, megy, nincs egy darab se a fákon. A szilva virágzása annó egybeesett a kökény virágzásával, és itt ebbe a térségben nagyon sokszor szoktam hallani az idősebbektől, hogy amikor a kökény virágzik, ha akkor virágzik a szilva, akkor biztos, hogy nem lesz, mert a hideg szeles idő lepucol mindent, és ez sajnos az idejében nagyon igaz volt.
Igen, sajnos a csontjavasunk nagy része ez a tavaszi fagyokat megviselte. Azt kell mondanom, hogy erre fel kell készülnünk, mert az utóbbi 5-10 évben ez van, hogy a tavaszi fagy viszi el. A zöldmetszésnek az lenne a lényege most, ami mondjuk nem volt termés, annak nagyon intenzív a hajtás növekedése, de házi kertben a zöldmetszésnek a lényege a korona kialakítás. Az első 4-5 évben az elültetett friss csemetén, hogy a megfelelő intenzitású hajtás növekedés biztosítjuk, hogy a vázágok kialakulása, termőfelület kialakuljon.
Zöldmetszéssel kezdtem a szöveget, de utána azért másra, a szilvára fordítottam. Azt akartam kérdezni, hogy például cseresznye megy is szépen virágzott. Azon volt egy pár szem, de azt megint a viharos szeles idő pucolta le. Ilyenkor általában azért azt szoktuk, hogy úgy hagyjuk a fákat, aztán majd tavasszal. Azt akartam kérdezni, hogy fontos-e ilyenkor a zöldmetszés, vagy inkább nyugodtan megvárhatjuk a téli időszakot, amikor majd kevesebb munkánk lesz.
Ez a zöldmetszés egy ilyen érdekes dolog, mert van, aki azt mondja, hogy csináljuk, és valaki nem. Én nekem az a véleményem, hogyha van rá időnk, és tényleg olyan állapotól fánk, mondjuk, ha idősebb, vagy nagyon fiatal, akkor célszerű ezeket megcsinálni. Azért nem csináljuk nagyon, mert ebben az időszakban annyi munkánk van, hogy erre már nincs kapacitás és idő, de például egy zöldmetszéssel szinte, ha augusztusban megcsináljuk, szinte készre tudunk metszeni egy csontjast, ami sokkal jobb, mint egy tavaszi metszés, mert ilyenkor a sebzések hamarabb beszáradnak, kevesebb esélye van egy gutaütésnek, mondjuk, mint tavasszal, mikor hűvös van, a sebek nehezen gyógyulnak be.
Tehát akkor eztet azért jó volna, hogyha elvégeznénk.
Igen.
Szomszédban nagyon szép magas ágyások készültek idén tavasz, múlt év tavaszába, aztán idén azt lehetett megfigyelni, és panaszkodott a szomszéd asszony, hogy a kiültetett palánták szép lassan tönkre mennek. Amikor jobban megmozgatták a földet, akkor nem egy, hanem több cserebogár pajor került elő. Vásárolt virágföld volt, azt mondták. Mégis nagyon-nagyon sok cserebogárpajorral lehet találkozni az idejében. Miért?
Azt kell tudni, hogy ez egy cserebogárnál a pajorjai, vannak gradációi, ezek ilyen 3-4-5 évente történnek, úgy néz ki, akkor itt a környéken, most ez az időszak az, ilyenkor sokkal több kell ki, és ezáltal történik ezek a kártételek. Az, hogy a magas ágyásban lett sok pajor, azt mondom, hogy a talajban már benn voltak, csak most fejlődtek ki, meg jobban szeretik ezt a laza szerkezetű, korhadékony talajt, ha megnézzük a trágyába, és azért van meg, és azért is mondják, hogy frissen trágyázott földdel, azért óvatosan, meg a lótrágyával és társaival, hogy ebben érzik jól magukat, mint egy korhadék evők azért ezek a pajorok.
Mit tudunk tenni ellenük?
Hát ellene azt lehet csinálni, hogy talajfertőtlenítést kellett volna csinálni korábban egy forszéval mondjuk, ami egy ilyen gázosodó hatóanyag. Ez az egy megoldás van ellene.
Mennyire kell megmozgatni ilyenkor, mikor ezt a gázosítási folyamatot?
Igazából mondjuk egy ásonyú mélyen bele kell forgatni a talajba, utána célszerű beöntözni a száraz időszakban, hogy minél előbb elkezdjen hatni.
Tehát megint egy növényvédőszerhez kell folyamodnunk?
Hát sajnos ezt tudjuk csinálni, mert nagyon más lehetőségeink nincsenek.
Kedves hallgatóink, még néhány perc van hátra a műsorból. Ha még valakinek volna kérdése, akkor az gyorsan tegye fel a szakembernek. Koratavasszal virágzó bokraink is, mert hogy koratavasszal virágoznak, szép lassan elvirágoztak, és ilyenkor vissza kellene őket ugyebár vágni. Melyek azok a bokrok, amik csak így úgy fognak szépen virágozni, hogyha időben visszavágjuk őket?
Igen, a koratavasszal virágzó cserjénket ilyenkor célszerű visszametszeni. Ha mondjuk azt nézzük, hogy egy orgonának az is az egyéves részeken virágzik, ilyenkor kell visszametszeni. Ha mondjuk az aranyvesző, amit aranyesőnek mondanak népiesen, hát az el tud szabadulni rendesen, meg azt is nagyon megfertőzte a monília, ilyenkor célszerű visszametszeni.
És még egy utolsó kérdése talán van lehetőségünk, valaki
Szép
szeretne
napot
kérdezni?
Kívánok.
Jó napot kívánok, tessék!
Én annyit szeretnék kérdezni, hogy én egy múltkori adásból mondtam, hogy rogya pöttyök megfogták a fokhagymát, Ridomil Golde lepermeteztem, levelit megvédtem vele, a szárába bennmaradtak ezek a apró rogyák, nem szaporodott, azután még lepermeteztem, jaj, hanem a kékre Cooper Blau-val, és most a külső levelei megmaradtak ezek a rogyák, nem szaporodott tovább, és ebből én majd széphetök őszre újból ültetni, mert sok van belőle.
Hát ez a rogyák, gondolom, ez rozsda lehetett, nem ilyen barnás...
Igen, olyan mintha kis pöttyöket ráraknának, olyan kicsit kint van, nem sima, hanem olyan...
Akkor több, mint valószínű, hogy rozsdás volt. A hagymából meg kell nézni, hogy a hagyma mennyire betegedett meg. Ha beteges, akkor nem célszerű, mert ezt nagyon könnyű átvinni vele tovább. Ha mégis ebből szeretne ültetni, akkor célszerű ültetés előtt beáztatni egy gombaölős vízbe, és utána megszárogatni, és úgy elrakni a hagymát a talajba.
Épp erről gondolkodtam, mert itten sokat voltam a faluba a kertésznál, 10 évig is munka után, és mindig beáztatták a hagymát is, fokhagymát is, a kardvirághagymát is, mindig a pár órára be volt áztatva, és akkor úgy volt a földbe elrakva.
Igen, ez célszerű, ha abból szeretnél ültetni, megcsinálni.
Igen. Mit akarok mondani, az egészet akkor lepermeteztem a fákot is, azt a betegséget, amit mondtam a fán, megkotortam drót kefibe, és Ridomil Gold, meg Aktarán lepermeteztem én mindent, és azok a gombák kiszárodtak, úgy tűnnek el, ami tavaly meccsis volt, Zizelit nem kentem le, az rendben van, a fa levele is, tetük is mindent lehullottak, és a paradicsom is megmaradott, a paprika is, hát csodálatos. Csak annyi, hogy összeütettem paprikát valamikért. Azt a fokhagyma zavart legjobban, mert nagyon-nagyon több mint 150 bokrot ültettem. Aztán mondom, szeretnék még, mert ez olyan, hogy a közepit, mikor kijön a magja, akkor azt le kell vágni, hogy körül vannak csak nagy göröздök, de olyan nagy, hatalmas göröздök voltak, aztán mondom, hogy még kérdezném, hogyha rakhatni kell, de nem ment, nem szaporodott tovább. Nem szaporodott tovább, csak a külső levelein van, máshol nem. A szárán, a levelei még maradtak halvány szürkezöldbe.
Jó, hát örülök neki, hogy sikerült a gyümölcsfákat is megmenteni akkor ezzel a módszerrel.
Igen, szerencsére. Hát addig még az uborkámot, a beteget, mint vettem, azt leszettem a levelét, még füröstöttem tejbe, hogy lézolálom.
Hát a teljes módszer úgy látszik minden háznál ismert. Hát kedves hallgatóink, nem akarom magába belefolytani a szót, de az az igazság, hogy a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy a különböző kérdéseket most már a következő adásra kell gyűjteni. Köszönöm szépen, hogy kérdezett. Fölnézve az órára láthatjuk, hogy a műsoridőnk végéhez értünk, ezért most gyorsan megköszönöm vendégünknek a sok jó tanácsot, önöknek pedig a sok kérdést, és azt, hogy megtiszteltek minket a figyelmükkel, ne feledjék, legközelebb augusztus első napján találkozunk újból, addig is, ha kérhetem, gyűjtsék a kérdéseiket.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.